Sokat gondolkodtam készülés közben erről a történetről és az üzenetéről. Megvizsgáltam a kontextust, hogy mikor is történt ez az eset, hol tartunk nagyjából időben, mik azok a csodák, amiket Jézus tett. A történet előtt azt olvashatjuk, hogy Jézus megvendégelte az 5000 embert, tanítványai láthatták, amit a genezáreti tavon sétál a vizen, és Jézus Genezáretben betegeket gyógyított. Ezek a történetek, események, amelyek közvetlenül megelőzik a mai történetünket. Majd jön ez az asszony, aki kiáltozik utána, mármint Jézus után, ő pedig nem felel neki, ezt olvashatjuk. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek, Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Ezeket a sorokat olvasva megdöbbentem. Az a Jézus, aki meggyógyította a vakokat, sántákat, betegeket, halottakat támasztott fel, csodákat tesz, néma, nem felel. Kerestem hasonló történeteket a Bibliában, amikkel összehasonlíthatnám ezt a mai történetünket, és több ilyen is előm került. Máté evangéliumának 9. fejezetében a 18. verstől ezt olvashatjuk. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy előjáró ment hozzá. Leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. Mint látjuk, itt Jézus készségesen megy, és rögtön segít. Majd folytatódik a történet. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magába. Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus meglátta, és meglátta őt, így szólt hozzá. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Ebben a történetben is Jézus gyógyít, és itt sincs az a fajta látszólagos elutasítás, mint a kánaáni asszony esetében. De olvassuk tovább ezt az ige szakaszt, hiszen nincs még vége. A 31. verstől ezt olvashatjuk. Amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a furulyásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor azután kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felkelt, és híre ment ennek az egész vidéknek. Majd egy másik történetet olvashatunk. Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus pedig megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Itt sem olvashatunk elutasításról vagy hasonló dolgokról. Jézus itt egy kérdést tesz fel. Erre a kérdésre majd később fogok utalni, hogy miért is fontos ez a kérdés. Majd meggyógyítja a vakokat. Itt ugrunk egy kicsit Máté evangéliumában, a 32. versből pedig ezt olvassuk. Alig, hogy elmentek, íme odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. Itt is milyen megrepő. Jézus rögtön készségesen gyógyít és segít. Vagy a Márk evangéliumának a 10. fejezetében a 46. verstől. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakoldus, Bartimeus, Timóteus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot és ezt mondták neki, bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte a látását, és követte őt az úton. Itt sincs szó semmilyen elutasításról, csak a kegyelemről és a gyógyításról. Még egy történetet olvasok el, és ígérem, hogy olyan túl sokat már nem fogok történetet idézni. Ugyan nagyon hasonló történet a Máté 8. fejezetben az 5. verstől. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte őt, Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjei vannak. Ő így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. Itt sincs elutasítás. Jézus ebben az esetben is készségesen segít. Majd tovább olvasva a történetet, de a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyiknek menj el, akkor elmegy, és a másiknak gyere ide, akkor idejön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony mondom nektek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Ezekből a történetekből láthatjuk, hogy rengetegféleképpen gyógyított Jézus, de mindig segítőkész. Van, ahol a tanítványok csitítgatják a kiáltozókat, és Jézus az, aki magához hívatja a beteget és meggyógyítja. Itt azonban olyan, mintha másról lenne szó. Az asszony kiabál, Jézus pedig látszólag érdektelenül megy tovább az úton. Tanítványai kérlelik, hogy könyörüljön rajta és bocsássa el. Jézus ekkor megdöbbentően feláll. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony csak úgy, mint a vérfolyásos asszony, nem adja fel. Minden erejét összeszedi és utoléri Jézust, majd ismét megszólítja. Így olvashatjuk a 25. verstől. Az asszony pedig odaérve leborult előtte és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! És ismét jön a dráma. Jézus elutasítóan nyilatkozik. Márk evangéliumában szintén szerepel ez a történet, a Márk 7.24.30-ban olvashatjuk. Itt egy kicsit többet tudunk meg az asszony származásában, de ez most számomra itt lényegtelen. A történetet olvasva végig az aggódó édesanya helyébe képzeltem, vagy éreztem magam. Ugye édesanya nem vagyok, de 3 gyermekes édesapaként azon tűnődtem, én hogyan reagáltam volna. Otthon van az egyik gyermekem, akin csak Jézus segíthet. De itt álljunk meg egy kicsit. Abban az időben nem volt Biblia. Nem olvashatott ez az asszony Jézusról, a csodáiról és arról, ki is ő. Akkor honnan jött az ötlet, hogy Jézushoz menjen? Vagy miért éppen hozzá? Itt megint visszacsatolnék a vérfolyásos asszony történetéhez, aki minden pénzét elköltötte orvosokra, gurusokra, hitegetőkre, de nem gyógyult meg. Ő honnan tudott Jézus tetteiről? Miért ment oda Jézushoz? Nos, valószínűleg végső elkeseredésében. Viszont ez még mindig nem magyarázza meg az okot, hogy miért Jézushoz. Valószínűleg ez az édesanya, mármint a kánaáni asszony is mindent megtett, hogy meggyógyítassa a gyermekét, de nem járt sikerrel. És ugye itt meg is érkeztünk megint az eredeti kérdésem válaszához, hogy miért Jézus, vagy honnan jött, hogy Jézus segíthet? Hát onnan, hogy ez az asszony is hallott a tetteiről, mármint hogy Jézus tetteiről. És kedves gyülekezet, itt van pár feladat számunkra, amit ez a történet velem is megértetett. Terjeszteni Jézus tetteit, az igét és Isten országát. Betni a magot és hirdetni az evangéliumot. Viszont van még egy dolog, ami ha lehet, még ennél is fontosabb. Hiteles életet élni. Mert a hit cselekedetek nélkül halott. Édesapaként a legjobbat szeretném gyermekeimnek, és ha betegek, vagy bármi bajuk van, igyekszem a lehetőségeimhez mérten a legjobb szakembert megkeresni és hozzájuk elmenni. Akárcsak ez az asszony. A sor itt lehet, hogy hosszú, várni is kell, de nekik mindenből a legjobbat szeretnénk adni. Ugye egy orvosnak akkor van jó híre, tekintélye, ha az emberek, gyermekek, akik hozzá mennek, meggyógyulnak. Így terjed a hírük, és a bizalmunk feléjük így keletkezik, mármint hogy feléjük idegenekhez. Nos, Jézusról a maga idejében is rengeteg bizonyságtétel született. És ez az asszony is, mint ahogy a többiek is, akikről a történeteket felolvastam a prédikáció elején, elhitte ezeket és megértette, hogy ez az ember Isten fia. Neki van hatalma arra, amire senki másnak. Egy másik fordításban ezt olvashatjuk. Az én leányomat az ördög gonoszul gyötri. Ez az asszony felismeri, hogy mi is a helyzet. Isten felnyitja a szemét, hogy felismerje, kire van szüksége. De ez, mint tudjuk, nem elég. Nekünk is oda kell mennünk Jézus lábaihoz, és kitartóan könyörögni. Ha lehet ezt írni, elmenni a falig. Addig könyörögni, amíg választ nem kapunk. Miért? Mert Isten mindig válaszol. Isten nem hagy kétségek között. Van ehhez kitartásunk? De hát, ha mindig segít, akkor miért várat? Miért nem válaszol rögtön? Ígértem, hogy visszatérek a két kórdus történetéhez. Mire kérdez rá Jézus szinte minden történetben? Mi a hasonlóság? Minden történetben a hitükre kérdez rá. Ugye a két kórdus esetében is mit kérdez Jézus? Hiszitek-e, hogy képes vagyok rá? Cseri Kálmán bácsi ige hirdetésében készülés közben a következőt olvastam. Azt mondja egy ismerősöm a múltkor, én befejeztem. Mit? Az istenkeresést. Hogy? Kétszer elmentem templomba, egyik alkalommal sem arról volt szó, amiről hallani akartam. Úgy látszik, engem Isten elvetett. Ne haragudjatok. Komoly dolog ez? Valaki szenved egy betegség miatt, és akkor kétszer elmegy egy orvos váróterméig, és megállapítja, hogy nincsen számára segítség. Aki gyógyulni akar egy betegségből, az megy orvostól orvosig, és nem csak a váróig, hanem be a rendelőbe, és ha nincs elég bizalma, talán a másikat is megpróbálja. viszi a gyerekét, és inkább kölcsön kér, ha fizetni kell, mert meg akarja gyógyítatni. Mi meg egyszer-kétszer oda nézünk abba az irányba, ahol Jézust mondták, hogy van, és ha nem jön segítség, levonjuk a konzekvenciát. Számunkra nincs segítség. Vagy ő nem tud segíteni, vagy én nem vagyok az ő esete. Vagy valamit mondunk, ami azonban messze van a valóságtól. Ugye milyen megdöbbentő? Mi eljövünk, és ha elsőre vagy másodikra nem kapunk választ, feladjuk. Talán imádkozunk, talán oda megyünk Jézushoz, de ha nincs rögtön eredmény, kész, vége, elfáradunk. Beletörődünk, hogy nincs válasz. Talán még a kezünket is feltesszük, hogy mi megpróbáltuk. Sőt, farizeuskodhatunk is, hogy hát Istennek elmondtam, nem válaszolt, így az a helyes, amit én akarok csinálni. Ez az asszony azonban nem ezt tette, hanem kitartott, ahogy olyan sokan mások is. Helyesen mérte fel, hogy ki van előtte, és hogy ő az egyetlen, aki segíteni tud. És mit tesz? Kitart és koldul. Mit koldul? Hát életet a mindenség urától. Nekem lett volna akkora hitem, hogy elmenjek segítséget kérni egy idegentől, akiről azt mondják, hogy Isten fia. Ha igen, még mindig nagyon jól kell időzítenem, hiszen akkoriban nem volt autó, nem volt telefon és hasonlók, így azonnali cselekvést igényelt, amikor meghallotta, hogy arra jár Jézus. Ő nem habozott, ment és segítséget kért. Ott hagyta beteg gyermekét és ment. Kért, de nem azt a választ kapta elsőre, mint amire számított. Már-már megalázó, amit Jézus mond ennek az asszonynak. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Nagyon kemény szavak. Én hogyan viselném el ezeket a szavakat attól, aki az egyetlen, aki segíteni tud? Egyáltalán egy idegen hogy veszi a bátorságot, hogy ilyet mondjon? Nos, mint írtam, ez az asszony helyesen mérte fel, ki áll előtte. Az egyetlen, igaz Isten fia. Tudja, hogy ő mindenható és mindentudó. Így nem vitatkozik a tényeken. Jól tudja magáról, hogy milyen ember. Sokszor hallottam, hogy nem mindegy, ki előtt beszélünk. Van is erre egy közmondás. Messziről jött ember azt mond, amit akar. Na de azok között is ugyanazt mondja, akik ismerik. Ezen is elgondolkodtam sokszor, hogy hogyan viselném el én a kritikát. Azt, amikor nem a buksi simogatást kapom, hanem Isten vagy bárki szembesít azzal, hogy milyen vagyok, miket csinálok vagy csináltam. A bűnös, kegyelemre szoruló rög valóságommal. Megsértődök és elmegyek? Vagy úgy, mint ez az asszony, alázatosan válaszolok? Úgy van, Uram. Sőt, ez az asszony tovább is megy, így folytatja. De hiszen a kutyák is esznek a morságból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Számomra megdöbbentő. Totális elismerés és megsemmisülés. Ezt hívják, úgy azt hiszem egy tárgyaláson, hogy beismerő vallomás. Ilyenek vagyunk mi. Ez az asszony kész volt mindenit feláldozni a gyermeke érdekében. Megalázta magát, kitartott, majd bizonyságot tett a hitéről. Tudta, hogy nem kell neki az úgynevezett főétel. Nem akart ő senkitől semmit elvenni. Pontosan tudta, vagyis hitte, elég a morzsa is, hiszen az a morzsa, ugyanúgy az örök élet beszéde. Ugyanaz a kulcs a lánya gyógyulásához. Itt jött számomra még egy felismerés. Én annyiszor nagyra vágyó vagyok. Valami nagy dolgot szeretnék tenni, kérni vagy csinálni. Persze sok földi dolog, meg idealizált dolgok. Sikerek az életben, engedelmes gyermekek, munkahelyi sikerek, magánéleti sikerek, egzisztencia, elismerés, stb. Értitek ezt? De Isten országának építése kövenként, morzsánként épül. Lépésről lépésre, kőről kőre. És a sarokkő Jézus Krisztus. És itt megint átérezve az asszony helyzetét, szülőként mi az, amit meg nem tennénk a gyermekeinkért? Ugye mindenki egyetért abban, hogy mindent. És itt értettem meg a történet egy másik, talán egyik legfontosabb üzenetét. Isten kiválasztotta a népét, a gyermekeket a történet szempontjából. Vezette őket, országot adott nekik, templomot, prófétákat és mindent. De Ádám és Éva leszármazottjai vagyunk mindannyian. Isten teremtményei és gyermekei. Isten, mint a mi szülőnk, mindent megtesz értünk. Ugyanúgy, ahogy mi is mindent megteszünk a gyermekeinkkel. Sőt, ezt olvashatjuk Ézsaiás könyvében a 49. fejezet 15. versétől. Megfeledkezik egy csecsemőiről az anya. Nem könyörül a méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Vagy Máté evangéliumában a 7. fejezet 11. versétől. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermeketeknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Jézus Krisztus a keresztfán mindnyájunkért vérét adta. Mindnyájunknak válságot szerzett a kereszten, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Itt elém jön sokszor a sokat emlegetett János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus nem volt ebben a történetben sem érdektelen. Pontosan tudta, ki ez az asszony. Ismerte őt és a hitét. Tudott a helyzetéről. Úton volt pont arra. És az asszony? Nos, annyit tudunk róla, hogy elhitte a Jézusról szóló történeteket, igaznak fogadta el a bizonyságtételeket, és kész volt kihasználni az alkalmas időt, ami jó eséllyel számukra az egyetlen adódó alkalom volt az életükben. Ezt helyesen felismerte, és addig ment, amíg választ nem kapott. Jézusra bízta az életét és a leánya életét. Szavaiből kitűnik a kétségbeesés, a vágy és az elfogadás. Addig megy, míg választ nem kap. Egyértelmű választ. Bármit mond Jézus, ő kész elfogadni. Tudja, hogy ő az egyetlen, aki segíteni tud rajta. Így volt ezzel Pál apostol is, akinek viszont ezt kellett hallania. Ne imádkozz gyógyulásért, beteg maradsz. Ugye így olvashatjuk a korintosiakhoz írt második levelének 12. fejezetében a 7. verstől. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Valamiért Isten őt nem gyógyította meg, de azt ígérte neki, hogy kegyelmesen megtartja. Pár pedig mit tesz? Alázattal elfogadja. Ámen, úgy legyen. Hadd tegyek fel pár költői kérdést a végén, ami számomra is ugyanúgy kérdés, mint mindenki más számára. Mi elhisszük azt, amit Jézusról mondanak és olvasunk? Mi bizonyságot teszünk róla nap mint nap? Szóval és cselekedettel? Hiteles az életünk? Építjük Isten országát? Kihasználjuk az alkalmas időt, és mindent otthagyva megyünk a kereszthez, Jézus lábához? Tudunk kitartóan imádkozni azért, hogy Isten válaszoljon? Egyáltalán tudunk imádkozni? És el tudjuk fogadni Isten válaszát, amit kapunk tőle? Tudom, hogy ez rengeteg kérdés, főleg így egyszerre. De kapunk benne segítséget, és hiszem, hogy Isten tud formálni minket, ha engedjük neki, hogy minden kérdésre igennel tudjunk válaszolni. Ezt írja Pál a mi segítségünkre a Kolossiaikhoz írt levélben, a 4. fejezet 2. versében. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Ámen. Imádkozzunk. Drága megváltó Jézusunk, add, hogy akkora hitünk lehessen, mint egy mustármag. Segíts nekünk, hogy nap mint nap hozzád jöjjünk, és lábadhoz fordulva, leborulva, mindig hálatelt szívvel tudjunk örvendezni. Formálj minket, erősíts minket. Nyisd meg fülünket, hogy meghalljuk halk, szelíd hangod. Szívünket, hogy hittel elfogadjuk mindazt, amit nekünk terveztél. És ajkainkat, hogy zengjük dicsőségedet, hirdessük országodat és szabadításod. Hogy mint egy koldus a másiknak, el tudjuk mondani, hogy hol található az örök élet beszéde, és életeket menthessünk. Add, hogy alkalmas eszközeid lehessünk. És Uram, hozzuk eléd Szofit és családját. Te légy ott velük, Uram, és dicsőítsd meg magad. Te adj erőt, kitartást, és imádkozó, háladó szívet. És ha kedves neked, Uram, gyógyulás. Hozzuk eléd, Uram, Jóhikát is, és a Zsarnai családot. Te segítsd őket, és te adj nekik bölcsességet, te rád figyelő szívet.